Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Hajtman Gáborról. Ez idáig még nem született olyan átfogó tanulmánykötet, amely a csehszlovákiai diákmozgalmak történetét dolgozta volna fel. Czábocki Szabolcs, frissen végzett történész és doktorandusz hallgató fontosnak vélte ezt a hiányt pótolni. Arra keresi a választ, hogy milyen formában szerveződtek a diákmozgalmak, milyen volt hatásuk a társadalomra, illetve a magyar közösségre. A nagy sikerű könyvbemutatóra szeptember 18-án került sor, amikor is a diákhálózat megalakulásának a 30. évfordulóját ünnepelte. Vajon mit köszönhet a mai szabad társadalom a diákmozgalmaknak és a művelődési táboroknak? Mi lehet a mai generációnak a fő üzenete, amellyel a diákokat össze lehetne kovácsolni? Czábocki Szabolccsal visszatekintettünk a múltba, és igyekeztük megfejteni, hogy mi lehet a mai fiatalok küldetése. Nagy szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat. Mai beszélgető partnerem Czábocki Szabolcs, aki a budapesti Eötvös Loránd Tudományi Egyetem Történelmi Irodalomtudomány szakán szerzett diplomát, és jelenleg az ELTE Bölcsészettudományi Karának doktorandusz hallgatója. Üdvözöllek, Szabi!
Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm szépen a felkérést, és én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
A tanulmányodból kifolyólag jelenleg is a történelmet kutatod, a felvidéki magyarság problémáival foglalkozol, és azon belül is a csehszlovákiai ifjúsági diákmozgalmak történetét dolgoztat fel egy újonnan megjelent friss publikációdban, tanulmány kötetedben. Elmondanád kérlek, mi késztetett arra, hogy a csehszlovákiai diákmozgalmak keletkezését, alakulását dolgozzat fel?
Hát talán ott kezdeném az egészet, hogy én is részese voltam, úgymond a mai klubmozgalomnak, vagy diákmozgalomnak, onnantól kezdve, hogy 2014-ben tagja lettem a budapesti Kaszás Attila diákkörnek, illetve 2018-tól a diákhálózat sajtóreferensi pozícióját töltöttem be. Hát egyrészt ez volt az ilyen löket, hogy a diákhálózatnak a tagszervezetei, amelyből négy mondhatni történelmi klub is, akár ha gondolunk a prágai Ady Endre diákkörre, a pozsonyi Jaikra, a nyitrai Jugyikra, vagy a brünni Kafedikre, ezek mind már történelmi jelentőségű klubok, és hát akkor, amikor a klubok munkájába, így azzal kerültem szembe, hogy hát még ezeknek a kluboknak a története nincs feldolgozva, illetve vagy mi keveset tudunk ezeknek az egykori működéséről, egykori tagjairól, programjairól, tevékenységéről, és ez elkezdett engem izgatni, meg érdekelni, hogy mégis milyen körülmények között jöttek létre ezek a klubok, és hogy milyen volt a korabeli struktúrájuk, a tagságuk, meg stb. Szóval nagyjából ez adta az első löketet, továbbá meg az is, hogy én elsődlegesen a két világháború közötti csehszlovákiai magyarsággal foglalkozok elsődlegesen, és már a két világháború közötti Csehszlovákiában is különböző ifjúsági szerveződések jöttek létre, amit magyarok indítottak el.
Egy ilyen komoly tanulmány megírásához azért elég sokat kellett kutatni, gondolom, fel kellett lapozni az akkori újságokat, könyveket. Kell mennyiségű forrásanyag állt a rendelkezésedre?
Én személy szerint úgy gondolom, hogy igen. Az elsődleges forrásbázist az a Fórum Kisebbségkutató Intézet nyújtotta, illetve az ott található szlovákiai magyar levéltár. Ezúton is nagy köszönet a levéltár igazgatójának, Vég Lászlónak, hogy rendelkezésemre bocsájtotta az ott található iratokat. És egyébként meg is lepődtem, mert elég szép mennyiségű anyag található ott, 4-5 doboznyi anyag, amely a klubmozgalom történetével foglalkozik, viszont elsődlegesen a 70-es, illetve a 80-as évekre vonatkozóan. de hozzá kell tenni azt is, hogy nélkülözhetetlenek voltak a személyes gyűjtemények is. Gondolok itt akár, hát az egyik legfontosabb személyes gyűjtemény, az ezúton még egyszer köszönet Balog F. András tanár úrnak, aki Balog Edgár unokája, és ugye Balog Edgárról tudjuk, hogy ő volt az első gombaszögi tábornak a főszervezője. Ő rendelkezésre bocsájtotta azon a nagypapájának azon leveleit, amelyeket az akkori, a 60-as, illetve a 70-es években folytatott a korabeli klubelnökökkel. Itt érdemes megemlíteni Durai Miklós nevét, vagy Mihály Molnár László nevét, vagy Tóth Lajos nevét, ők mind a hárman klubelnökök voltak. És aztán nem mellékesek a sajtóanyagok sem, itt elsődlegesen a korabeli Új Szó, Új Ifjúság, illetve a Csemadok korabeli lapja a Hét átrendelkezésemre, és hát ugyanúgy kevésbé sem fontos az elbeszélt történelem. Ezek voltak az oral history interjúk, amelyeket a diákhálózat több lelkes aktivistájával készítettünk el, és 13 emberrel sikerült készítenünk interjút, és ezek olyan emberek, akik úgymond a klubmozgalom mélyében benne voltak, és a tevékenységét, egy adott klub tevékenységét, vagy akár az egész klubhálózat tevékenységét is jócskán átlátták. És hát ahhoz, hogy mindezt az információt egy keretrendszerbe tudjuk foglalni, fontos volt az is, hogy a szakirodalmat ismerjem, és itt elsődlegesen nem csak a magyar nyelvű, hanem akár a cseh, szlovák, illetve angol nyelvű szakirodalmat is, és itt elsődlegesen egyébként a cseh nyelvű szakirodalom részesült előnyben, mivel a cseh történeti írás már jócskán előre haladottabb olyan tekintetben, hogy a 60-as, 70-es, illetve 80-as éveket már kellő minőséggel feldolgozták.
Ez érdekes. Térünk rá magára a műre. A kutatómunkád azon a koncepción alapszik, hogy a fiatalság szemszögéből elemzed az ifjúsági mozgalmakat, tehát a fiatalok akkori kihívásait és célkitűzéseit próbálod megérteni. Ez mennyire ilyen kulcsfontosságú?
Én ezt azért tartom kulcsfontosságúnak ebben az esetben, mivel én, mint egy 94-ben született fiatal zöldfülű történész, már szóval ezen az időszakon, amit én feldolgozok, már kívülesek. És ezért vélem úgy, hogy viszonylag objektívan tudok rátekinteni erre az időszakra, amely mondhatni az államszocializmus évei, és illetve hozzá kell tenni azt, hogy azt is hozzá kell tenni, hogy én személy szerint úgy gondolom, hogy egy olyan illető, akinek a szocializációs közege, illetve évei a 60-as évekre tehetők, vagyis hogy a 60-as évek második felében, vagy 70-es évek elején voltak az ő ifjú évei, és ugye abban a politikai, társadalmi, illetve kulturális közegben szocializálódott, nem feltétlenül tudja megérteni azt a generációt, akik mondjuk a 80-as évek második felében szocializálódtak. Itt ugye gondolni kell arra, hogy a 60-as évek második felét már egy enyhe liberalizálódás futott át, már a prágai tavasz szele már akkor is megvolt, egyébként a cseh szakirodalom, illetve a szlovák szakirodalom is ezt úgy szokta nevezni, hogy Pšedjazi, vagyis az előtavasznak. És viszont a 80-as évek második fele megint hasonló, de nem teljesen ugyanaz. A 80-as évek második fele pedig meghatározta a gorbacsovi glasznosz, illetve a perestrojka, és ez is egyfajta enyhülést hozott, és a korabeli sajtóanyagok is erről tanúskodnak, hogy már sokkal élesebb kritikát is meg tudtak fogalmazni a publicisták, illetve az újságírók, akár mondjuk a Csemadok Központi Bizottságának a működéséről. Szóval én azért tartom fontosnak ezt a koncepciót, hogy a fiatal vizsgálja úgymond az ifjúsági mozgalmaknak a történetét, mert talán egy fiatal 21. századi történész kicsit megértőbben, vagy megértőbben tud viszonyulni a 80-as évek második felében kialakult klubhálózatnak, vagy klubmozgalmaknak.
Menjünk egy kicsit korábbra. A könyvedben azt írod, hogy a csehszlovákiai klubmozgalom az államszocializmusban alakult ki, de a csírei már jóval előbb megjelentek. Na most melyek voltak ezek az előzmények?
Én úgy állítottam össze a saját tanulmánykötetemet, hogy valamennyire rálátást kapjon az olvasó erre a bő 100 évre, erre a mi alatt kialakult az a kisebbségi közösség, amit Szlovákia, illetve felvidéki magyarságnak hívunk. És ha bár maga a klubmozgalom, mint olyan, nem rendelkezik két világháború közötti gyökerekkel, viszont mégis van egy ilyen számon tartható, egy ilyen szellemi kontinuitás, itt elsősorban a sarló mozgalomnak a hatására gondolok, illetve Fábri Zoltán hatására, aminek egy külön tanulmányt is szenteltem. De a két világháború közötti ifjúsági mozgalmakról azt kell tudni, és itt megint a sarlót kell megemlíteni, hogy az azért volt nagyon fontos, mert egy új nézetet hoztak be a fiatalok körében, egy új kisebbségi felfogást a szlovákiai magyar, vagy akkoriban, ahogyan hívták, szlovenszkói magyar közösségen belül, és szemben az apákkal, idézőjelben, ahogyan Győri Dezső mondja az Új arcú magyarok című költeményében, hogy az apák nézetével szemben, akik teljes mértékben hittek a revízióban, illetve abban, hogy Csehszlovákia az egy ideiglenes állapot, illetve egy megszálló állapot, a sarló mozgalom olyan felfogást hozott be, hogy ezzel már pedig sajnos meg kell ezt békélnünk, de el kell gondolkodni azon, hogy ebből mi jót is hozhatunk ki ebből az állapotból, hogy mi szlovákiai magyar fiatalok, illetve szlovákiai magyar fiatal értelmiségiek is vagyunk. Hát ez és a sarló mozgalom aztán később egyébként ennek kapcsán van egy kiváló kötet Bajcsi Ildikó tollából, a kisebbségi magyar küldetés Csehszlovákiában, ezt is külön ajánlom mindenkinek, nemrég jelent meg.
Igen, volt is egyébként egy podcast beszélgetésünk, így Margóra,
igen.
Bajcsi Ildikóval.
Továbbá, és abban pedig Ildikó részletesen beszámol arról, hogy gombaszögnek mi a jelentősége, illetve hogy a sardó aztán miért szimpatizált abban az időben a szociáldemokráciával, illetve később hogyan fordult még szélbalra, úgymond a kommunizmus felé. Viszont nem csak a sarló volt az egyetlen szereplője a két világháború közötti ifjúsági mozgalmaknak, hanem akár érdemes megemlíteni a prohászka köröket, amelyek inkább a keresztény szociális gondolat mentén szerveződött, és mondhatni egyik központjának számított kassa, ahol megjelent a folyóiratok is, az Új élet. Továbbá még érdemes megemlíteni, hogy már az első csehszlovák köztársaságban is voltak különböző diákkörök. Ezeket úgy hívták, hogy magyar akadémikusok keresztény körei, ezek voltak a MAKK-ok, és ezeknek volt egy ernyőszervezete, ami a CMAS volt, a Csehszlovákiai Magyar Akadémikusok Szövetsége, ami 1926-ban jött létre Léván. Én úgy szoktam mondani egyébként, hogy már ez talán a diákhálózat elődintézményének is tekinthető, de ez kicsit anakronizmusnak is mondható, de minden esetre ez volt az az első intézmény, vagy első tömörülés, ami az akkori csehszlovákiai magyar diákköröket igyekezte összefogni, És még érdemes kitérni a 30-as éveknek a tömegmozgalmaira, amely hát két fontos tömegmozgalmat érdemes megemlíteni, az egyik a szlovenszkói katolikus ifjúsági egyletek, az KIE, ez a korabeli neokatolicizmus, illetve a katolikus akciónak a szárnyai alatt kibontakozó egyesület volt, és ez hozzá kell tenni, hogy nem feltétlenül csak magyar volt, hanem nemzetiségtől függetlenül akár szlovákokat, ruszinokat, németeket is tudott tömöríteni magában. És a másik érdekes tömegmozgalom, ez volt tulajdonképpen az első csehszlovákiai magyar pártpolitikai ifjúsági platform, a Fiatal Magyarok Munkacsoportja, amit a hírhedt Jaros Andor vezetett, és ez pedig a Magyar Nemzeti Pártnak a kötelékein belül működött.
Ez volt a nemzeti, hát, ez volt a nemzeti vonal, ugye?
A Magyar Nemzeti Párt azt Szent Iváni József vezette, és ezt 32-ben hozta létre Jaros Andor, viszont körülbelül másfél-két évig létezett, mivel jelentkeztek a soraiban a paramilitarizmusnak a jegyei, a karszalag, az uniformis, az egységes jelszó, és hát sor került még erőszakos akciókra is, itt például pont Udvardon is, erről Angyal Béla a könyvében be is számol. De lényeg az, hogy két évig létezett körülbelül, de aztán a csehszlovák hatóságok betiltották. Szóval nagyjából ez a ilyen spektrumon nézhetjük a két világháború közötti ifjúsági mozgalmakat, viszont az államszocializmus éveiben, aminek valós hatása volt, mivel hát a szocializmus csak a sarlót engedte át a rostán, másról nem is lehetett tudni úgy igazából, hogy milyen volt a két világháború közötti magyar ifjúsági élet, és hát ezért volt az, hogy a sarlónak volt elsődlegesen hatása aztán a későbbi klubmozgalomra, illetve abban annak a tekintetében, hogy a 60-as, 70-es, illetve a 80-as évek fiataljai kit tekinthettek példaképnek későbbiekben.
89-ig ugye te nagyon sok korszakot vizsgáltál, és azon belül ugye inkább a klub mozgalmak bemutatására fókuszáltál, vagy azért a közéleti táborokra fektetted a hangsúlyt, mert ugye elég sok közéleti tábor, művelődési táborok voltak akkor azokban az időszakokban, és ez mennyire jelenik meg a könyvedben?
Azt kell mondjam, hogy is, mert én úgy gondolom, hogy a klubmozgalom és a táboroknak a jelensége az elválaszthatatlan egymástól. Szóval eleve, hogyha vesszük a klubmozgalom első generációját, az a generáció, akik létrehozták a klubokat, az AED-ot, a JAIK-ot, a JUDIK-ot, a KAFEDIK-ot, és még sorolhatnám az olyan klubokat, amelyek ma már nem léteznek, akár a Komáromi Petőfi Ifjúsági Klub, a Lévai Ifjúsági Klub, az Erdély János Diákkör, a Csatai Csillag Ifjúsági Klub, ennek azért van például jelentősége, mert Csatán jött létre az első falusi ifjúsági klub, és még lehetne sorolni, körülbelül a 60-as évek második felében, 57 és 67 között körülbelül 16-17 klub, magyar klub jött létre, és azért is fontos a táborok, a nyári táboroknak a jelensége a klubok életében, ez volt a fiatal számára az elsődleges találkozói hely. Ez volt az, ahol eszmét cserélhettek, és ez volt az a hely, ahol még olyasmiről is tudtak beszélgetni, amiről egyébként a szabadon az utcán nem lehetett. És az első nyári ifjúsági találkozó, amit az Ady Endre Diákkör, a József Attila Ifjúsági Klub, illetve a Kassai Új Nemzedék Ifjúsági Klub szervezett, Ezt először Berzétekőrösön Rozsnyó mellett szervezték meg, és egészen a falunak hát a határában, és ezt korabeli elmondás alapján, Varga Levente elmondása alapján tudjuk igazolni, hogy azért erre a helyszínre került, hogy minél rejtettebb legyen, és hogy a korabeli hatóságok elől minél úgymond privátabb, illetve családiasabb közege legyen ennek, mert ez a tábor, ez félig illegálisan lett megszervezve, így elsődlegesen baráti kapcsolatok, illetve más kapcsolatok révén került ez megszervezésre, viszont már ebben a táborban a szervezők között találjuk hát az említett Varga Leventét, aki egyébként a prágai Ady Endre diákkör alapítója volt, viszont 65-től pedig Kassán telepedett le, és ott pedig megalapítják az Új Nemzedék Ifjúsági Klubot, ő ekkor ennek a vezetője, és még a szervező társa ekkor az Ady Endre diákkör akkori elnöke, az ismert Dukazójomi Árpád, és végül, de nem utolsó sorban pedig a József Attila Ifjúsági Klub akkori elnöke Durai Miklós. Szóval a táboroknak a hagyománya innen indul el Berzétekőrösről, és a nyári ifjúsági találkozóknak a sorozata tart egészen 1971-ig, amely Szádalmás és Körtvélyes határában került megszervezésre, és 72-ben is terveztek egy tábort Gímesre, viszont azt a hatóságok már betiltották, viszont ehelyett elsősorban a Fábri Zoltán Ifjúsági Klub, a Kassai Fábri Zoltán Ifjúsági Klub tagjainak a leleményessége révén került egy tábor megszervezésre Jászón, viszont a következő éven már erre nem került folytatás, és a művelődési táboroknak a folytatása már 77-től datálható, ami viszont már a Tóth Lajos vezette Vágsejei Vörös Marti Klub nevéhez kötődik. Még a művelődési táborokról még rengeteg mindent lehet mesélni, de én nem is lőném le a poént, mert a könyvemben ugye a művelődési táborokra is részletesen kitérek.
Szóval esett itt a személyiségekről, akik meghatározták az akkori mozgalmának a hát, vezető szerepét. Tudnám esetleg olyan személyiségeket még felsorolni, akik szalmakban való tevékenységüknek köszönhetik a pályafutásokat, tehát később politikusok váltak belőle, illetve meghatározó közszereplők.
Ez azért is fontos, ez egy nagyon jó kérdés, mert a saját kutatásaim alapján is úgy láttam, hogy a klubmozgalom ugye az emberek között egy kapcsolati hálót tudott létrehozni, és ennek köszönhetően pedig a kluboknak volt egy saját társadalmi bázisa. És ekkoriban az államszocializmus éveiben, főleg a 60-as években még elsődlegesen a szlovákiai magyar értelmiséget tömörítette a klubok, de ha gondolunk esetleg a prágai tavasz idejére, 68-69, akkor már egy 210-220 klub működött Csehszlovákiában, és rendesen egy tömegmozgalmi jelentősége volt már annak akkor, és ezeket a klubokat pedig a Magyar Ifjúsági Szövetség tömörítette akkor, ami hát szintén féllegálisan működött, próbálták bejegyeztetni, amit végül a belügyminisztérium elutasított akkor, mert ugye már ez 69-et datálunk, már túl vagyunk a augusztus 21-i bevonuláson, és fokozatosan már érződik a huszáki normalizációnak a szele. És hát, hogy 89 után milyen jelentősége volt a klubmozgalomnak, a saját kutatásaim arra mutatnak, hogy a szerveződő három magyar illetőségű párt, ugye a független magyar kezdeményezés, az együttélés politikai mozgalom, illetve a magyar kereszténydemokrata mozgalom, hogy amíg a korabeli FMK akkor meg tudta szólítani a fiatalabb generációt is, gondoljunk itt a Magyar Diákszövetség vezetőjére, akár Berény József vagy Vörös Péter. Ezzel szemben az együttélésben, főleg a 60-as, illetve a 70-es években tevékeny klubmozgalmisták tömörültek, Duraj Miklós, Duka Zólyomi Árpád, Mihály Molnár László, Bubenko György, Kollár Péter. A fiatalabb generációból egyébként érdemes megemlíteni Gyurcsik Ivánt, aki, ha jól emlékszem, a József Attila Ifjúsági Klubban tevékenykedett. Viszont az együttélés nagyon sokáig ezzel küszködött a 90-es években, hogy a fiatalabb generációt, vagyis hát pontosabban a 90-es években működő klubokból a fiatal magyar értelmiséget kevésbé tudta megszólítani.
Érjünk is egy kicsit javára is erre a diák évekbeli tevékenységekre, mert ugye te is a diák éveidben oroszlán szerepet vállaltál a diákmozgalmi életben. Hogy látod a mostani diákok helyzetét? Illetve mennyire lehet a mai szabad világ diákjának szemszögéből láthatni az akkori eseményeket, mert hiszen akkor teljesen más volt a légkör, tehát gondolok arra, hogy egy zárt társadalomban kellett helyt állni. Az akkori fiatalokat a szabadságvágy fűtötte, mai mozgalmaknak mi lehet ez az üzenet?
Hát én személy szerint úgy gondolom, és ez az egyik tézisem is a klubmozgalom történetét tekintve, hogy ez a zárt világ, enélkül a zárt világ nélkül tulajdonképpen szlovákiai magyar klubmozgalomról nem is beszélhetnénk, mivel ez volt az indikátora. Ugye ha rátekintünk a klubokra, a klub az egy négy fal közötti tér, ahol meg lehet határozni, hogy mondjuk ki jön be abba a klubba, vagy ki nem jön be. És ezért ezek a négy fal közötti terek szolgáltatták a fiatalok számára, hogy lehetett beszélgetni akár politikai illetőségű témákról is, vagy akár szamizdatterjesztés, vagy szóval olyan dolgokat cselekedni, és olyan dolgokat csinálni, ami egyébként a nyilvánosságban az akkor a pártállam által irányított nyilvánosságban nem lehetett. És én ezért úgy gondolom, hogy a klubmozgalom az elsődlegesen ezért is a nyilvánosságnak a története, és erre egyébként igazolást is kaptam a 89, illetve 90-ben tett nyilatkozatokból is, elsődlegesen a Jügyik, illetve a Jai korabeli elnökétől, Erdélyi Pétertől és Somogyi Szilárdtól, és az ő belül készítettek interjút annak idején, és hát ők is elmondták, hogy már a klubba annyian nem járnak, de hát pont azért, mert most már az utcán szabadon lehet kimondani bármit. És már úgy vélték, hogy jó lenne életben tartani a klubot, de egyszerűen már az embereknek nincs igénye a klubra, mert a klub pont arra volt jó, hogy ott olyan dolgokról beszélhessenek, amiről egyébként nem lenne szabad. És hogy ma mi lenne a feladata? Hát eleve a diákhálózat úgy indult el, hogy a Felvidéki Diáktanács, illetve a Magyar Diákszövetség fúziójából jött létre 1991. április 6-án, és ez akkor egy olyan szervezet volt, ami akár oktatáspolitika, akár ifjúságpolitika tekintetében is hallatta a hangját, és nem csak a főiskolás klubokat tömörítette akkor, hanem voltak középiskolás klubjai is, vagy hát nem is klubjai, hanem ilyen középiskolás szervezetei is voltak akkor, szóval egy tömegmozgalmi jellege volt a DH-nak, Mára ugye főleg már a klubokra korlátozódik, és elsődlegesen az egyetemistákat tömöríti, de hogy mi lenne a célja a DEH-nak, hát úgy gondolom, amit eddig is folytatott, elsődlegesen minőségi programokat biztosítani, és egy otthonias légkört adni az egyetemistáknak az adott egyetemi városban, Prágától Kassáig. Másrészt pedig akár, hogyha érdekvédelemről van szó, vehessük most példának akár a felsőoktatási reformnak a kérdését, ahol a DH tagjai is kivonultak Pozsonyban az utcára, hogy nem tetszésüket fejezzék ki a Gröling tárcának az intézkedése terén. Továbbá pedig, hogy az otthonias légkörbe pedig persze az is beletartozik, hogy megtartani azt a valamit bennük, és itt úgy gondolom, hogy például az én volt diákköröm, a Kaszás Attila diákkörnek ezért is van fontos szerepe, hogy Pesten nem csak a magyar közeget, hanem úgymond a felvidéki közeget kell megteremtse, és ezért is tartom fontosnak ezt, hogy az otthon szeretetét, vagy a szülőföldre való gondolást is elősegítse.
A rendszerváltás előtt is megszokott volt az a jelenség, hogy sok felvidéki diák Magyarországon folytatta tanulmányait. Na most ez egy vitatott dolog a napjainkban is. Az egyik érv az mellett, hogy a magyarországi egyetemek sokkal színvonalasabbak, mint a szlovákiai, illetve a csehországi egyetemek, viszont nagyon sokan ott is maradnak, és nem térnek vissza felvidékre, ezáltal a szlovák nyelvet sem beszélik például. Te hogyan látod ezt a ma is vitatott problémát?
Na, valóban vitatott dolog ez. Én úgy gondolom, hogy az, aki elmegy Magyarországra tanulni szlovákiai magyarként, az hát nagy motivációja ennek az, hogy anyanyelven tanulhatsz, ugye, és valóban, ahogyan említetted, az egyetemeknek a színvonala sem rossz Magyarországon, de hozzá kell tenni, hogy például a csehországi egyetemek, akár hogyha vesszük a Prágai Károly Egyetemet, sem és a tulajdonképpen Közép-Európa első egyetemei közé tartozik. Szóval én inkább magamból indulok ki, hogyha önmagamat veszem, nálam is nagy motiváció erő volt az anyanyelven való tanulás, viszont én már, ha jól emlékszem, már 9. osztályban eldöntöttem azt, hogy én már pedig eltén akarok. Nálam ez volt egy berögződés, hogy én már pedig eltés akarok lenni, mert akkoriban is már nagy hírneve volt az ELTE-nek, hogy hát Magyarország első bölcsészkara, meg hogy nagyon jó a történelem, a történészképzés, és én már akkor ezt elhatároztam, hogy én már pedig az ELTE-n szeretnék történelmet tanulni, és hát hála Istennek, úgy gondolom, hogy egy nagyon minőségi képzést is kaptam, nagyon jó tanáraim is voltak. Ezúton is a nagy köszönet illeti Ablonci Balást, aki nagyban segítette az én munkámat, és akinek a mentorálása révén írtam meg az én alapképzéses szakdolgozatomat, illetve a mesterképzéses diplomamunkámat. De még sorolhatnák sok mindenkit, akinek nagyon hálás vagyok, akár Mészáros Andor tanár úr, Kis Gyé Csaba tanár úr, és akár az egész művelődés történeti tanszék. Szóval én úgy gondolom, hogy egy minőségi képzést kaptam az ELTE bölcsész karán, és hát, hogy hogyan látom az való igaz, hogy az egy aggodalomra okot adó jelenség, hogy nagyon sokan Budapesten, illetve más magyarországi városban maradnak, miután elvégezték a tanulmányaikat, és nem térnek haza, hogy itt kamatoztassák azt a tudást. És én néha-néha már olyan is vagyok, hogy inkább az illető menjen Csehországba tanulni, mert én személy szerint, bár ott éltem 5-6 évet Budapesten, de valamiért számomra Prága egy rokon szenvesebb város, és most is például egy rövid időre Prágába fogok költözni, elsősorban a saját doktori kutatásaim miatt. Szóval, mert én úgy gondolom, hogy Budapestre menni azért idézőjelben a mi közösségünkre nézve azért veszélyes, mert Budapest egy olyan örvény, ami nagyon könnyen beszippanthatja a szlovákiai magyar fiatalt, ahonnan már nehéz lesz visszahozni őt.
Térünk vissza egy könyvedre. A nagy sikerű könyv bemutatóra 18-án került sor búcson. Annak az apropóján, hogy a diákhálózat megalakulásának a 30. évfordulóját ünnepelte. Az egyik kérdésem az, hogy hol lehet még beszerezni ezt a könyvet, mert ugye ajánljuk mindenkinek, és ahogy hallottuk, nagyon sok mindent meg lehet ebből tudni. Illetve milyen irányba szeretném majd tovább folytatni ezt a kutatást?
Hát ez a könyv, a Kék a sátram recece, fejezetek a csehszlovákiai magyar ifjúsági klubmozgalom történetéből, ezt a Woman Pressnek a webshopjából lehet megrendelni, és köszönhetően a kisebbségi kulturális alap támogatásának ezt postaköltség ellenében elni, és hozzá kell tenni, hogy ez a munka nem jöhetett volna létre sok-sok a diákhálózat sok-sok aktivistája nélkül, mert ők nagyban segítették az én munkámat, akár abban, hogy az oral history interjúkat készítettük, akár abban, hogy ők gépelték be, szóval nagyon sokat köszönhetek nekik, hogy ez a kiadvány egyáltalán létrejött. És ezért, hogyha úgy gondolják, hogy ez egy értékes munka, akkor kérem, hogy a diákhálózatot támogassák. A diákhálózatnak a weboldalán is található a bankszámlaszám. Szóval, hogyha úgy gondolják, hogy ez egy értékes könyv, akkor kérem, támogassák a diákhálózat munkáját. És hogy merre tovább, hogy Kovádiz klub mozgalmi kutatás.
Igen.
Hát tulajdonképpen ezt a múlt feltáró folyamatot mi nem szeretnénk itt abba hagyni a DH-val, mert úgy gondoljuk, hogy még több embert meg lehetne szólítani, hogy ők hogyan élték meg a saját fiatal éveiket, illetve a klub mozgalmi éveket, és ezért még szeretnénk készíteni több interjút, amelyből akár egy interjú kötetet is ki tudnánk adni, és hát jelenleg a közeljövőre tekintve ez a cél, hogy egy olyan interjú kötetet tudjunk kiadni, amelyet akár a későbbiekben, akit még hasonló mértékben, hasonló mélységében érdekel a klubmozgalom, hogy akár szöveggyűjtemény gyanánt tudná hasznosítani, de annak is jó lesz, aki csak nosztalgiázni akar a fiatalságáról.
Van ilyen konkrét csapat, kutatói csapat, vagy készülőben van?
Hát ez már akkor létrejött, amikor készítettem a könyvet, ugye említettem, hogy 13 emberrel készítettünk interjút, és már akkor volt a DH-n belül egy csapat, egy nagyjából 5-6-7 tagú stáb, akikkel megszólítottuk az embereket. Hát én voltam az, aki kérdezett, és a srácok, illetve lányok pedig besegítettek abban, hogy egy minőségi felvételt, videófelvételt készíthessünk erről az interjúról. És általában ezek az interjúk ilyen másfél órától 2,5 óráig tartó beszélgetések, szóval igyekeztünk jócskán az események, illetve a társadalmi dolgoknak a mélyére menni akkor.
Hát remélem, hogy hasonló nagy sikerű művek születnek még meg a tolladból, illetve sok sikert kívánok neked a további kutató munkádhoz, illetve mindenkinek ajánlom a könyvet, és én itt szeretném megköszönni, Szabi, az alkalmat, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm azt, hogy ilyen fontos és értékes dologgal foglalkozol, és hát reméljük, hogy minél több ilyen könyvet fogsz majd a jövőben alkotni.
Köszönöm, és még egyszer nagyon szépen köszönöm a felkérést és a beszélgetést.
Önöknek, kedves hallgatók, megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra.